gyerekeket elbocsátjuk a gyerekfoglalkozásra. Akik pedig itt maradunk, belekezdünk egy két találkozást felölelő bibliatanulmányba. Egy hosszabb igeszakaszt fogunk megnézni. És igyekszünk tanulni belőle. Két-három alkalommal most az Ószövetségből fogok igét hozni. Úgy gondolom, hogy az egyensúlyhoz kell egy gyülekezet életében az is, hogy az ószövetségi iratokat is megnézzük, és okuljunk, tanuljunk az ott leírottakból. Meg aztán az ószövetségi kijelentésben az Isten megismerhetjük olyan oldaláról is, amiről néha megfeledkezünk mi a hétköznapi életünkben, vagy ha kizárólag a új szövetség iratokat olvassuk, és ezeknek a evangéliumi kijelentéseit szívleljük meg. A Mózes 4. könyvének a 16. fejezetétől, az első verstől fogom olvasni, egészen a 18. fejezet 9. verséig. Ez egy hosszabb szakasz lesz, és nem kell megijedni, azért ezt a hosszabb szakaszt nem fogom versről versre magyarázni. Tehát nem arra vállalkozok, hogy itt versről versre, főként azért sem, mert itt egy történetről, pontosabban két történetről ad beszámolást Mózes, és a történetből fogunk tudni következtetéseket levonni, és reménység szerint okulni. Tehát Mózes 4. könyve, 16. fejezet, első verstől. Kórak, Itzár fia, aki Kehát fia, aki Lévi fia, összefogott Dátánnal és Abirámmal, Eliáb fiaival, meg Onnal, Pelet fiával, aki Róben fia volt. És föllázadtak Mózes ellen, 250 emberrel Izrael fiai közül, akik a közösség fejedelmei, a gyülekezet képviselői, közismert emberek voltak. Ezek egybegyűltek Mózes és Áron ellen, és ezt mondták nekik: elegünk van belőletek. Miért emelitek magatokat az Úr gyülekezete fölé? Hiszen szent az egész közösség a maga egészében, és közöttünk van az Úr. Ezt hallva Mózes arcra borult, majd így szólt Kórához és egész csoportjához: majd reggel tudtul adja az Úr, hogy ki az övé, ki a szent, és ki közeledhet hozzá. Az közeledhet hozzá, akit kiválasztott. Ezt tegyétek: fogjátok a szenes serpenyőtöket, Kóra és egész csoportja, tegyetek bele holnap tüzet, és rakjatok rá füstölőszert az Úr színe előtt. Az lesz a szent, akit kiválaszt az Úr. Elegem van belőletek, Lévi fiai. Majd ezt mondta Mózes Kóraknak: hallgassatok ide, Lévi fiai, talán keveslitek, hogy Izrael Istene külön választott benneteket Izrael közösségétől, és ti járulhattok elém, hogy ellássátok a szolgálatot az Úr hajlékánál, és a közösség szolgálatára álljatok. Megengedte, hogy elé járulj testvéreiddel, Lévi fiaival együtt, most még a papságot is kívánjátok. Bizony, az Úr ellen fogtatok össze, te és mindazok, akik veled vannak. Mert ki az az Áron, hogy ellene zúgolódtok? Ekkor hívatta Mózes Dátánt és Abirámot, Eliáb fiait, de azok ezt mondták: nem megyünk. Nem elég, hogy elhoztál bennünket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj bennünket a pusztában, hanem még zsarnokoskodni is akarsz rajtunk? Bizony, nem tejjel és mézzel folyó földre hoztál bennünket, és nem adtál nekünk sem mezőt, sem szőlőt örökségül. Vajon ki akarod szúrni ezeknek az embereknek a szemét? Nem megyünk. Ekkor haragra gerjedt Mózes, a földnek szelídebb embere, és ezt mondta az Úrnak: ne tekints áldozatukra, nem vettem el tőlük még egy szamarat sem, és egyikükkel sem tettem semmi rosszat. Kóraknak pedig ezt mondta Mózes: te és az egész csoportod legyetek holnap az Úr színe előtt, te, ők és Áron. fogja mindenki maga szenes serpenyőjét, és tegyetek rá füstölőszert. Aztán járuljatok az úr szín elé, kiki a maga szenes serpenyőjével. 250 szenes serpenyővel te is, és Áron is a maga szenes serpenyőjével. Fogta azért mindenki a maga szenes serpenyőjét, tüzet tett vele, arra pedig füstölőszert rakott, aztán odaálltak a kijelentés sátának a bejáratához. Mózes meg Áron is. Kora egybegyűjtötte ellenük az egész közösséget a kijelentés sátának bejáratához. Ekkor megjelent az Úr dicsősége az egész közösségnek. Ekkor így beszélt Mózeshez és Áronhoz az Úr. Váljatok külön ettől a közösségtől, hadd semmisítsen meg őket egy pillanat alatt. Ekkor arca borultak, és ezt mondták, ó, Isten, aki lelket adsz minden élőlénynek, miért haragszol az egész közösségre, holott csak egyetlen ember vétkezett? Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr, mondd meg a közösségnek, menjetek el Kora, Dátán és Abirám hajlékának közeléből. Mózes fölkelt, és odament Dátánhoz és Abirámhoz. Vele mentek Izrael vénei is. Így szólt a közösséghez, távozzatok ezeknek a bűnös embereknek a sátraitól, semmiket se érintsétek, hogy el ne veszetek az ő vétkeik miatt. El is mentek Kora, Dátán és Abirám hajlékának közelé, környékéből. Dátán és Abirám pedig kiment és odaállt sátrai bejáratához feleségeikkel, fiaikkal és kicsin gyermekeikkel együtt. Akkor ezt mondta Mózes, ebből tudjátok meg, hogy az Úr küldött engem ezeknek a dolgoknak a véghezvitelére, és hogy nem magamtól cselekszem. Ha úgy hallak meg ezek, ahogy a többi ember szokott, és ha az lesz a sorsuk, ami bárki mással megtörténhetne, akkor nem az Úr küldött engem. De ha az Úr valami rendkívüli dolgot visz véghez, és a föld megnyitja száját, és elnyeri őket mindenükkel együtt, és elevenen szállnak le a holtak hazájába, akkor majd megtudjátok, hogy ezek az emberek semmibe vették az Urat. Alig mondta ki Mózes ezeket a szavakat, meghassat alattuk a föld. Megnyitotta száját a föld, és elnyelte őket házuk népével együtt, meg Kóra összes emberét mindenükkel, amíg csak volt. Elevenen szálltak le a holtak hazájába mindenükkel együtt, és betemette őket a föld. Így vesztek ki a gyülekezetből. Egész Izrael pedig, amely körülöttük volt, kiáltozásukra elfutott, mert azt gondolták, még minket is elnyel a föld. Ezután tűz csapott ki az Úrtól, és megemésztette azt a 250 férfit, akik füstölő szerrel közeledtek hozzá. Azután így beszélt Mózeshez az Úr. Mondd el Eleázárnak, Áron főpap fiának, hogy szedje ki a szenes serpenyőket a tűzből, mert meg vannak szentelve, a bennük lévő szenet pedig szórt széllyel. Ezeknek a szenes serpenyőiből, akik az életükkel fizettek vétkükért, készítsetek vékonyra kalapált lapokat az oltár beborítására, mert az Úr szín elé vitték őket, és ezért szentek. Legyenek jellé Izrael fiai számára. Fogta ezért Eleazár papa résserpenyőket, amelyeket odavittek azok, akik elégtek, és vékonyra verte azokat az oltár beborítására. Emlékeztetőül Izrael fiainak, hogy senki se merjen közeledni az Úrhoz, aki illetéktelen, mert nem Áron utódai közül való, és mégis illat áldozatot akar bemutatni. Ne járjanak úgy, mint Kóra és csoportja, akit előre figyelmeztetett Mózes által az Úr. Másnap azonban zúgódni kezdett Izrael fiainak egész közössége Mózes és Áron ellen, és ezt mondták, ti öltétek meg az Úr népét. Amikor azonban egybegyűlt a közösség Mózes és Áron ellen, majd a kijelentés sátra felé fordultak, hirtelen betakarta azt a felhő, és megjelent az Úr dicsősége. Mózes és Áron pedig odament a kijelentés sátra elé. Ekkor így beszélt Mózeshez az Úr, húzódjatok félre ettől a közösségtől, hadd semmisítsen meg őket egy pillanat alatt. Ők pedig arca borultak. Majd Mózes ezt mondta Áronnak, fogd a szenes serpenyőt, tégy bele tüzet az oltáról, rak rá füstölőszert, vidd hamar a nép közé, és végez engesztelést értük, mert megharagodott az Úr, és megkezdődött a csapás. Fogta azért Áron a szenes serpenyőt, ahogyan Mózes mondta, és a gyülekezet közé futott, mert már meg is kezdődött a csapás a népen. Füstölőszert tett rá, és engesztelést végzett a népért. Megállt a holtak és az élők között, és megszűnt a csapás. 14.700-an haltak meg a csapás miatt, azon kívül, akik Kóra lázadása miatt haltak meg. Ekkor visszatért Áron Mózeshez, a kijelentés sátának bejáratához, és megszűnt a csapás. Aztán így beszélt Mózeshez az Úr. Szólj Izrael fiaihoz, és védj egy-egy vesszőt nagycsaládjaiknak minden fejedelmétől, összesen 12 vesszőt. Mindegyiknek a nevét írd föl a maga veszélyére. Áron nevét a Lévi veszélyére írd, mert mindegyik vessző egy-egy nagycsalád fejé. Aztán tedd le azokat a kijelentés sátrában, a bizonyság elé, az a Frigylád elé, ahol kijelentem magamat nektek. Annak a férfinak veszélye, akit kiválasztok, ki fog hajtani. Így csendesítem le Izrael fiainak a zúgolódását, akik zúgolódtak ellenetek. Elmondta ezt Mózes Izrael fiainak, és minden fejedelem átadott neki egy-egy veszőt. Nagy családonként egy fejedelemre egy vesző jutott. Összesen 12 vesző. Áron vesző is ott volt a vesző között. Mózes letette a veszőket az új szín elé a bizonyság sátrában. Amikor másnap Mózes bement a bizonyság sátrába, látta, hogy a Lévi házából való Áron veszélye kihajtott, bimbót fakasztott, világot növelt, és beérett rajta a mandula. Ekkor Mózes kihozott minden veszőt az új szín elől Izrael fiaihoz. Megnézték, és mindegyik elvitte maga veszélyét. Akkor ezt mondta Mózesnek az Úr. Vidd vissza Áron veszélyét megőrzésre a bizonyság elé, az a Frigylád elé. Jelként a lázadóknak, és vess véget az zúgolódásnak, hogy meg ne halljanak. Mózes ezt szerint járt el. Úgy cselekedett, ahogyan megparancsolta neki az Úr. Akkor ezt mondták Izrael fiai Mózesnek. Lásd, elpusztulunk, elveszünk, mindnyájan elveszünk. Mindenki meghal, aki közeledni mer az Úr hajlékához. Vajon mindnyájunknak el kell pusztulnia? Akkor ezt mondta az Úr Áronnak. Te, a fiaid és a te házad népe fog bűnhődni a szentély körül elkövetett bűnökért. Te és fiaid fognak bűnhődni a papi szolgálat közben elkövetett bűnökért. Vedd magad mellé testvéredet, Lévi törzsét, azaz atyád törzsét is, hogy veled együtt ők is az Úr elé járuljanak, hadd csatlakozzanak hozzád, és álljanak a te szolgálatodra, mi alatt te és a te fiaid a bizonyság sátra előtt szolgáltok. Ők segítkezzenek neked tennivalóidban, és végezzék az összes tennivalót a sátor körül. De a szentély felszereléséhez és az oltárhoz ne közeledjenek, különben meghalnak ők is, meg ti is. Csatlakozzanak hozzád, és végezzék a kijelentés sátra körüli tennivalókat, a mindenféle feladatot a sátornál. De illetéktelen nem közeledhet hozzátok. Ti lássátok el a szentélyben, meg az oltár körül végzendő tennivalókat, hogy meg ne haragudjam Izrael fiaira. Mert én különítettem el testvéreiteket, a levitákat, Izrael fiai közül, és az Úrnak szóló adományként nektek ajándékoztam őket, hogy a kijelentés sátornál végezzenek szolgálatot. Te pedig és fiaid végezzétek mindezt a papi szolgálatot, ami az oltár körül vagy a kárpit mögött adódik. Ott ti szolgáljatok. Ajándékul adom nektek a papi tisztet. De ha illetéktelen közeledik ezekhez, meg kell halnia. Azután így beszélt Áronhoz az Úr. Íme, én most neked adom azt, amit a nekem szóló felajánlásokból félre kell tenni. Izrael fiainak minden szent adományaiból részesedésként neked és a fiaidnak adom azt. Örök rendelkezés ez. Ez legyen a tied a legszentebb adományokból, amelyeket nem égettek el, minden áldozati ajándék, akár ételáldozat, akár vétekáldozat, akár jóvátételi áldozat, amellyel nekem tartoznak, legyen a tied és fiaidé, mint legszentebb adomány. Ámen. Derekas volt, szépen végighallgattátok. Hát biztosan többen találkoztatok már ezzel a történettel, és olvastátok is. Mózes könyve nem tartozik az emberek kedvenc olvasmányai közé. Hát az elolvasottak miatt sem. Ugye ez azért rázós, és talán még, ha Isten megsegít bennünket, egy másik történetet is meg fogunk majd nézni a következő hetekben. Az a helyzet, hogy az Ószövetségben Istent egy olyan oldaláról látjuk meg, amilyen ma is. És ezt elfelejtjük. Isten nem változott meg. Tehát ez a Szent Isten, a félelmetes és rettenetes Isten ma is ugyanilyen. Pusztán csak az változott meg, hogy aki Krisztuson keresztül közeledik, a Szent Isten a fiára sújtott le a mi bűneinket. Ez a különbség. De Isten személye, lénye, fikarcit sem változott. Tehát a bűngyűlölete, a szentsége, az, hogy ő emésztő tűz, eleven izzás. Hozzá közel semmilyen szentségtelen nem férhet. Isten ilyen. Amen. Ma sem változott meg. Csak amikor az evangéliumokat olvassuk, hajlamosak vagyunk erről megfeledkezni. És megfeledkezünk arról a súlyos csapásról, amely bűneink miatt Krisztust érte. És megfeledkezünk arról, ha Krisztust nem követjük, Krisztusban nem maradunk, ezzel a Szent Istennel találjuk szembe magunkat. Ez a rettenetes és félelmetes Istennel találjuk szembe magunkat. Ha Krisztustól eljövünk, ha Krisztusból kilépünk, ha őt nem követjük, neki nem engedelmeskedünk. A benne való oltalmat és kegyelmet nem zárjuk szívünkbe, nem tartjuk minden másnál értékesebbnek. Csak egy kicsit ezt, egy kicsit azt. Felmerült néhány kérdés bennem. Ugye maga a két szolgálat ezt a három kérdést fogja, nem is csak kérdés, ez inkább kérdés és felkiáltás, kijelentés. Kire haragszol? Kit félsz? Kit szeretsz? Ezekre a kérdésekre próbálunk választ találni, ezekre a felkiáltásokra próbálunk rácsodálkozni a történetek alapján, amit olvastunk. Szóval bevezetésképpen ki ellen kelt fel ez a csoport? Kire haragudott? És kin köszörült a nyelvét? Látszólag ugye Mózes volt a probléma. Mózessel és Áronnal volt a gondjuk. Ez volt a látszat, ezt mondták a beszédjükkel. Ezt hallottuk, hogy rajtuk köszönik a nyelvüket, és minden dologgal vádolták Mózest és Áront. Aztán mi volt ennek az indulatos fellépésnek a hátterében? Odáig mentek egyesek közülük, hogy ott volt a vezetője a népnek, és egyik csoporta már beszélt, és a másiknak mondta, hogy gyertek, veletek is szeretnék beszélni, hogy mi a baj. Azt mondták, hogy nem megyünk. Szóba se állunk veled. Ki vagy te? Még azt se adták meg a lehetőséget Mózesnek, hogy leüljön velük, hogy figyelj, hát mégis beszéljük már meg. Hát mit okozta, mit vétettem ellened, hogy ennyire haragszol rám? Semmi. Azt mondja, hogy nem megyünk. Mit képzelsz te magadról, hogy még hivatsz itt bennünket? Holott Mózes nem erőből hivatta őket. Ő látszik a Mózes viselkedésén, hogy ő nagyon alázatosan kezelte ezt az egész helyzetet, hanem éppen ellenkezőleg nem értette, mi a bajuk. A korábbi szakaszokban, a Mózes 4. könyvében, már 12. versben találkozunk egy hasonló konfliktussal, amikor Miriam Mózesnek a testvére és Áron, aki szintén Mózes testvére volt, hasonlóképpen kelt fel Mózes tekintély ellen. És akkor ugye van az, hogy Miriam pokros lesz, és mondja neki, imádkozik ott is Mózes, hogy Uram, bocsáss meg neki, hát meg fog halni. Hát így nem tud a nép között lenni, hát tiszta fehéré, meg sebessé vált a teste, hát látszik a fertőzés az arcán is. Hát könyörülj rajta, jó is meg. Azt mondja Isten neki, ide figyelj Mózes, még ha az apja köpte volna szembe, akkor is 7 napig szégyenkeznie kéne. De mivel Isten ellázadt, ez egy 7 napig ki lesz közösítve a nép közül, hogy nyilvánvalóvá legyen, hogy ez megengedhetetlen Isten népe között. Ugye a filmek elején szokott lenni ilyen, hogy minden nemű egybeesés a véletlen műve, maga a történet, az nem megtörtént eseményen alapszik. Most ez megtörtént eseményen alapszik, de nem azért beszélek erről, mintha a gyülekezetben most ilyen lázadás lenne, tehát nehogy ne kezdjétek kombinálni, de ha mégis egybeesik valakinek a lelkével ez a dolog, az én részemről a véletlen műve, de Isten részéről meg szándékos. Ezt értitek? Tehát nem kombináljátok most, hogy hús annyi biztos, hogy gyülekezetben valami nagy lázadás van, és ezért prédikálom, mert nincs ilyen típus. Nekem is tudomásom szerint nincs ilyen. Hála Istennek, azt mondom, hogy szeretetben vagyunk együtt. De nem is ez a célja ennek az iga hirdetésnek, hogy erről beszéljük, vagy látni fogjátok, hogy kibontakozik ez, hogy mennyire sok üzenete van ennek a viselkedésnek, hozzáállásnak nekünk, ma élő keresztény embereknek, Isten népének, az új szövetség Isten népének, mert ne feledd el, amikor Isten népéről beszélünk az Ószövetségben, annak a megfelelője az új szövetségben a gyülekezet. A lelki, a szellemi Izrael. Így van? Azt mondja, mert azok tartoznak Izraelhez, az új szövetség értelme, akik szívünkben vannak körülmetélve. Azaz megtérés által tartoznak az élő Istenhez, és lettek Jézus Krisztus által az Isten gyermekeivé, Isten népévé. Tehát ebből a szempontból nagyon tanúságos az Ószövetség Isten népe és viselkedése és következményei, nekünk, mai népének, a Isten népének. Tehát volt egy ilyen előzmény. Aztán most pedig az történik, hogy Kora, aki egyébként levita származású volt, hát fellázadt. Volt egy sérelme, és ez a sérelem abszolút vélt sérelem volt. Tehát ennek semmi valóság alapja nem volt. De mégis úgy érezte, hogy mellőzve van a szolgálatokból. Tehát, hogy rangon aluli, hogy vele bánnak a nép között. És hogy ő többre lenne méltó. Hogy ő neki nem csak pakolgatni kéne a delfinbőrbe ezeket a szent eszközöket, mint a Isten megmondta a Mózes 4. könyvében korán, hogy csomagold be a delfinbőrbe, komám, vedd a vállad, aztán vigyed. Neki nem csak pakolgatni kéne ezeket a serpenyőket, hanem bemutatni rajta az áldozatot. Mi az, hogy ő így megvan alázva Isten népe között? Tehát megfordította a dolgot, nem méltóságnak tartotta, hogy Istennek szolgálhat, és egy különleges dolog lett elhívva, hanem elkezdett irigykedni a lelkében, szívében, és magát egy másik pozícióba tette. Hányszor élnek át emberek ilyenféle irigységes küzdelmet, mert magukat anyagilag teszik más pozícióba, olyanokhoz hasonlítják magukat, akik anyagilag jobb helyzetben vannak, szellemileg teszik magukat más pozícióba, szellemi értelemben, mint az elhívásuk, és úgy érzik, hogy őket nem áldja meg az Isten. És gyúgolódnak, dörmögnek. És milyen különös az emberi lélek, hogy kire haragszik legelőször? Isten emberére haragszik. A gyülekezetre haragszik, azon köszöli a nyelvét. A hívőkre kezd haragudni, aki valamikor Isten népe között volt. És elkezd ezekre haragudni a szívében. Ez nem jó közösség, ez nem olyan, nem is tudom, mi, ha tudnád. Ugye ezek korábban is megjelent ez a lelkület. És milyen érdekes, hogy megtalálta azokat ez a lélek, akik szintén sérelmeket hordoztak. Hát hogy mondjam nektek, hogy a másik csoport, ők rubeniták voltak. Most ugye tudni kell a levitákról, hogy a leviták ki lettek választva az istentiszteleti szolgálatra, és a lévi törzséből Áron és családja lett kiválasztva a papi szolgálatra, akik az Isten tiszteleten, az oltárnál és a szentélyben, vagy a szentek szentjében szolgálhattak az Isten felé. A többi levita pedig az Isten tiszteleti hajlékörüli segítő szolgálatról volt elhívva. A másik csoport pedig Dátán, Abirám és Ón rubeniták voltak. Ruben törzséből származtak. Na milyen sérelmet hordoztak a rubeniták? Ki tudja? Mi volt bennük az a sérelem, amit úgy gondolták, hogy rangon aluli az ő helyzetük? Hát az, hogy az első szülött volt Ruben. Jákob első szülöttje volt, tehát 12 törzs közül Ruben volt a legidősebb. És Rubené volt születési jog alapján a méltóság, az első szülöttségi méltóság. Azonban Ruben vétkezett, most nem részezem, milyen vétket követett el, olvassátok el a Mózes első könyvében. Vétkezett Ruben, ezért az első szülöttségből az Isten pakolta ki Jákob által. És azt mondja, mivel Ruben vétkezett, ezért az első szülöttségi jog Júdát illesse meg, és a királyi pálca Júdából származik. Azaz az öröklési jog, az áldásjog elsősorban Júdáé lesz. A rubeniták hordoztak egy ilyen neheztelést. Hogy mi az, hogy ők nem az első? Holott ők az első szülöttnek a leszármazottai. Kóra hordozott egy neheztelést. Mi az, hogy ők nem végeznek olyan szolgálatot? Mi az, hogy Mózes külön, mint mi vagyunk, vagy Áron, külön, mint mi vagyunk. Mi az? És látjátok, ezek megtalálták egymást. És elkezdtek beszélgetni. És csomó jó dolgot beszéltek egymással. Nagyszerű az Úr, testvérem. Olyan csodálatos az Úr. Azt mondja, nem erről beszélgettek. Láttad, hogy nézett? Láttad, mit csinált? Mégis csak méltatlan. És ment napról napra, hétről hétre a beszélgetés. Egyre többen lettek. Megtalálták a többi sérelmet hordozott. Már lett több vezető ember, aki meg azt a sérelmet hordozta magában, hogy Mózes nem adott nekik földet. Mózes nem vitte be őket az ígéret földjére. Ők nincsenek annyira megáldva, mint ahogy ők azt elvárnák az Istentől. És akkor szépen egy egész nagy csapat gyűlt össze Kora lázadása köré, aki látszólag Mózes és Áronnal szemben kelt fel. Kóra indította el, de sokan csatlakoztak, és mindegyik valami sérelmet hordozott magában a lelkében. Nagyon szeretek nem hívő emberekkel beszélni, azokkal, akik még nem ismerik Jézust. Azért szeretek velük beszélni, mert tök normális kérdéseket tesznek fel. És nagyon őszinték. Beszéltem egy emberrel, azt mondta nekem, nem tudok megbocsátani. Tehát velem olyan dolgokat csináltak emberek, hogy én nem tudok neki megbocsátani. És mivel tudta, hogy én hívő vagyok, és valamilyen vallásos ismerete volt, nagyon érdekes, hogy pont erre a kérdésre tért fel a beszélgetésünk elején. Hogy elkezdtünk beszélgetni Istenről, a Bibliáról, a hitről, és az első dolog talán, első dolog közül ez volt, hogy én nem tudok megbocsátani. Milyen különös, nem? Hogy ezt hozta föl kérdésnek, mert úgy gondolja, hogy neki ez akadály Istennel kapcsolatban. Tehát ő azért nem tud hívő lenni, mert ő nem tud megbocsátani, és nem is akar. És akkor beszélgetni kezdtem vele is. Mondtam, néhány ember, mondom, azért, ha nem bocsátodok meg, Isten sem bocsát meg nektek, ezt tanítja Jézus, csak néhány embernek a megbocsátása kapcsolatban problémája az, hogy nem érti a Bibliát. Tehát, amikor a megbocsátásban gondolkodik, akkor azért nem tud megbocsátani, mert félre érti Jézus szavait. Azt hiszi, hogyha megbocsát azoknak, akik átgázoltak rajta x-szer, akkor ölelgetni, puszilgatni kell őket. Tehát ezt jelenti a megbocsátás. És mondtam neki, a bibliai megbocsátás nem ezt jelenti. A bibliai megbocsátás azt jelenti, hogy a te szívedben elengeded az adósságot. És nem hordozod magadban a haragot és a keserűséget. Megbocsátasz neki. De a kapcsolat helyreállása csak akkor történhet, hogy bocsánatot kér tőled. És elrendezi a szennyest veled. Ha ő nem rendezi el veled a szennyest, akkor nincs miről beszélni. A bizalom nem állhat helyre. Te nem vagy Isten. És nyugodtan meg tudsz bocsátani, és nem kell hordoznod ezt a keserűséget. Anélkül, hogy kelljen puszigatni, ölelgetni a másikat úgy, hogy ez nem változott meg, és kitenni magadat újra annak, hogy átgázoljon rajtad. És láttam, hogy így teljesen. És még vagy két ilyen dolgot a Bibliából elő tudtunk venni a beszélgetés során, ami tök természetesen bennük kérdésként volt. Látjátok, mennyire fontos ismerni a Szentírást, és ismerni a tanítást. Hallgatni a tanítást, szívünkbe zárni a tanítást, és megtelve lenni a tanítással, mert az embereknek ezekre van szüksége. Nem arra, hogy bocsáss meg, mert ha nem bocsátasz meg, pokolra jutsz. Na, szevasz. Tedd be a polcra. Menj el, még jobban segítettem neked, hogy megerősödjön benned, hogy belőle sose lesz jó hívő. Nem? Mert ebben csak ebben segítettem, még mélyebben lögtem valakit. Tehát a maga a megbocsátás, vagy a neheztelés, ha bibliailag értelmezzük a dolgokat, nem indokolt. Megbocsátatlanság és a neheztelés. Nem indokolható. Ha valamelyik ember a szívében neheztelés hordoz egy másik emberrel kapcsolatosan, az nem indokolható az ige alapján. Mert az ige azt mondja, ha te elveted a megbocsátást, akkor meg is tudsz bocsátani. De természetesen ez nem azt jelenti, hogy minden megy a régiben. És itt szokták eltéveszteni az emberek. Mert erről nincs szó a Bibliában. És nézhetnénk a Jézus életét, nézhetnénk a Pál életét és a bibliai példákat ezzel kapcsolatban. De ezt már rátok bízom. Az Új Szövetségben királyi papságról beszélünk. És nyilván ennek a fényében kell értelmeznünk ezt a konfliktust is, amely kialakul az istentiszteleti szolgálat miatt látszólag. Tehát a királyi papság elve szerint, ami az Új Szövetségben minden hívőre vonatkozik, az igét látjátok, ti azonban választott nemzetség, királyi papság, szent nemzet vagytok, Isten tulajdonba vett népe, hogy hirdessétek annak tetteit, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Nagyon-nagyon nagyszerű ige. Javaslom, hogy ne ragadjatok le a királyi papságnál, meg az Isten népénél, hanem engedjétek, hogy a Szentlélek a folytatást is kibontsa a szívetekben, szellemetekben ebből az igéből. Tehát, hogy mi következik abból, hogy Isten népe vagyok. Mi következik abból, hogy királyi papsághoz tartozom. Mert ugye ez igen arról is szól. Nem csak arról, hogy milyen jó, hogy Isten gyermeke vagyok, de erről emlékeztek rá, nem régen már beszéltünk itt ezen a helyen. Az Isten gyermeke pozíció és felelősség kapcsán. Oké. Mindenki Isten népéhez tartozik, aki Jézusban hisz, bűneit megvallotta, megbánta és elfogadta Jézus Krisztusban, mint Isten fiában a bűnbocsánatot, és oda szentelt, oda szánta az életét a Krisztus követésére. Mindenki Isten népéhez tartozik, de Isten népe között nem mindenki ugyanolyan ajándékot kapott, nem mindenki olyan elhívást kapott, nem mindenki egyforma megbízatást kapott, és ez a megbízatáshoz nem mindenki egyforma hatalmat kapott. Tehát a Isten népe között teljesen világos, hogy megvannak a különbözőségek. A szolgálatok között megvannak a különbségek a hatalomban, a felelősségben. Ez teljesen nyomon követhető a Bibliában. Lehet látni, hogy Pál apostol és társai gyülekezeteként vezetőket választanak. Meg lehet nézni, hogy Jézus oda megy Bemerítő Jánoshoz, a legitim paphoz, és ő tesz bizonyságot arról, hogy Jézus szolgálata legitim, és úgy kezdi el majd a szolgálatát tovább. Lehet látni az is így a Bibliából, hogy Isten választ ki és hív el, de pecsétet tesz arra az ő elhívására. A gyülekezetben az érett, elhívott és gyümölcsöző vezetők által. És Isten ezt együtt használja. Hogy megerősítik a gyülekezetben a valakiben lévő elhívást, ajándékot, a helyi vezetők, vagy valakik, akik felelősséget kapnak egy gyülekezet csoportra, közösségre, és ezzel legitimálják a szolgálatát valakinek, egy vezetői szolgálatát a gyülekezetben. Ugye itt az avatás kérdésére is gondolhattok, ami nálunk most egy kiemelt téma a gyülekezetben. És akkor ez a királyi papság, szent nemzet, Isten tulajdonba vett népe, csodálatos hát pozíció, elhívás, ajándék Istentől, azt mondja, hogy de miért kaptátok? De mi következik ebből, hogy Istenhez tartoztok? Hogy hirdessétek nagy tetteit annak, aki a sötétségből az ő csodálatos világosságára hívott el titeket, akik egykor nem az ő népe voltatok, most pedig Isten népe vagytok, akik számára nem volt irgalom, most pedig irgalomra találtatok. Tehát azt mondja, ti, akiket megváltott az Isten, arra vagytok elhívva, hogy ezt hirdessétek. Ha valóban a Isten népe közé tartoztok, akkor értitek a felelősségeteket. És majd a következő találkozáson szeretnék erről egy picit bővebben beszélni a történet alapján. És ha meggondoljátok, hogy gyakorlatilag ez játszódik le ebben a történetben, hogy elfeledkeznek ezek az emberek arról, hogy honnan szabadítottam őket az Isten, hogy mi volt a múltjuk. A pillanatnyi keserűség oly mértékben eltorzította a gondolkodásukat és a vágyaik, hogy nincsenek tisztában azzal, hogy mi az, amiből megmentett őket az Isten. Elfelejtik. Teljesen torzzá válik a gondolkodásuk. Mint mondtam, az egyik nagyon fontos kérdés számunkra a kire haragszol. Kérdés, felkiáltás. Nem véletlen mindkettő, kérdés is és felkiáltás is. Azt mondja ugye Mózes, a 4 Mózes 16:9-től, keveslitek, hogy külön választott benneteket Izrael Istene, Izrael közösségétől, és ti járulhattok elé, hogy ellássátok a szolgálatot az Úr hajlékánál, és közösség, és a közösség szolgálatára álljatok. Megengedte, hogy elé járuljatok testvéreitekkel, a Levi fiaival együtt. Most még a papságot is kívánnátok? Mózes rámutat a problémára, hogy figyeljetek, ez a gond. Tehát ez nem elég nektek? És aztán jön a kulcsige vers, megértésem szerint ebben a szakaszban, a 11-es vers, bizony az Úr ellen fogtatok ti össze. Te és egész csoportod. Mert ki az az Áron, hogy ellene zugolodtok? Azt mondja, nem értitek? Hogy ez a keserűség, ez a harag, ami bennetek van, ez Isten ellen van bennetek. A helyzetetek miatt, amiben vagytok, az elégedetlenségetek folytán, ti Istenre haragoztok. És milyen nyomorult az ember, látjátok, hogy több esetben az Istennel való pellekedés az emberekkel való rossz viszonyban mutatkozik meg. Egy lelkipásztor azt mondta, hogy valakinek a készfogásából meg tudom állapítani, hogy viseltetik velem. Sokat elárul egy készfogás. Nem csak maga a készfogás, hanem a tekintet, az arc, a mimika, a gesztus. hogy hogyan viselkedik valaki, hogyan viseltedik, hogyan érez, hogyan gondolkodik a lelki pásztorokkal kapcsolatban. Én sokszor átéltem ezt a szomorú, nem sokszor, de többször, nem azért mondom, hogy sajnáljátok, csak az, hogy elkezdtek haragudni rám emberek, és kiderült, hogy nem rám haragszanak, hanem arra, akit én képviselek. És igen, Istennel van bajuk. Hogy elkezdtek paraszkodni és mondani gyülekezetre sok mindent. És kiderült, hogy bűnben élnek. És nem is igaz, hogy a gyülekezet azt, meg úgy. Nem is igaz. Nem is igaz, hogy olyan a gyülekezet. Ilyenkor el szoktak hangozni, hogy sokan, mindenki, senki, volt valaki, aki. De ez már nem ma kezdtem ahhoz, hogy ezeket elfogadjam. Szoktam mondani, ezt hagyjuk. A senkit is, a mindenkit is, a valakit is. Hagyjuk. Ezeket közt meghaltak, de ezt hagyjuk. Most lépjünk tovább. Van ennél konkrétabb? És kiderül, egy, kettő, nagy része félreértésben fakad, nem is úgy van, meg lehet beszélni, hogy figyelj, oké, lehet igaz, de akkor nem azt kéne csinálni, hogy face-to-face valahogy megbeszélni, és ha nem boldogulsz, akkor ne rám haragudjál, hanem mondjad, hogy segítsek. És én honnan találjam ki? Én nem vagyok az Úr Jézus. Hogy lásson, te miért vagy szomorú. Tudtad ezt? Tudtad, hogy házi csoport vezetőd, az nem fogja kitalálni, hogy neked tyúk szemed van, attól el van borulva az arcod. Tudtad azt, a problémáid vannak az életben, az emberek néhányan rendelkeznek olyan szellemi ajándékkal, hogy profiték kijelentést kapnak, hogy imádkozzanak, érted? De ha nem mondod, nekik nagy része nem fog tudni imádkozni. És néhány elbújnak a problémáikkal, elrejtőznek Isten elől, Isten nép elől, és duzzognak magukba, hogy rajtam senki nem segít. Ahelyett, hogy őszintén fővállak, imádkozzatok értem, mert nem biztos, hogy jól gondolkodok. Milyen érdekes, nem? Hogy néha lehet, hogy ezzel kéne kezdeni. Hogy testvérek, bajban vagyok, de nem biztos, hogy jól gondolkodok. Ritka ilyen imakérést hallok. Hogy testvérek, azért imádkozzatok értem, hogy tisztán lássak. Mert nem biztos, hogy jól látom a helyzetemet. Volt már veled olyan, hogy Isten megmutatta egy idő után, hogy nem jól gondolkozol egy dologról? És emiatt változtak meg a belső dolgaid és a körülményeid? Volt már olyan? Velem már előfordult. Tudjátok, hányszor jártam úgy, hogy láttam valakit, leültem vele beszélgetni, és totális más dolog jött ki a beszélgetés után, mint amit én gondoltam az első ránézésre. Ami összekevert az én lelkemnek dolgaival, a pillanatnyi állapotommal és a tapasztalataimmal. És ebből építkezve fölépült bennem egy gondolat a másikkal kapcsolatosan. De amikor vettem a fáradtságot és leültem vele, és nem elmondtam, mit gondolok, hanem meghallgattam, hogy ő vele mi van, akkor átalakult bennem, néha gyökeresen az a kép, amely a vizuális, vagy a néhány reakcióból lecsapódott bennem. Emlékeztek talán a prédikációra, hogy az egyik, ahogy a víz tükrözi az arcot, úgy tükrözi egyik ember szíve vagy szelleme a másikét. Emlékeztek el, hogy a víz az nem tükrözi pontosan az arcot, tudjátok? Hát fodrozódik, ezért a szívben nem tükröződik pontosan ki a másik személyisége, élete. Csak egy torz képet kapunk a másikról. Még ha beszélgetünk sem biztos, hogy értjük a másikat. Sosem szabad olyan gőgösnek, büszkének lenni, hogy azt gondoljuk, hogy mindent tudunk a másikról. Butaság. Azt lehet mondani, hogy megpróbálom beleérezni magam a helyzetedbe, de nyilván képtelen vagyok, mert sosem éltem azt át, amit te. De én szeretlek téged. És amennyire én tudom, belepróbálom érezni magamat a te helyzetedbe. És így vagyok melletted. Ezért is hívta ezt a vezetőket Mózes. Mert ő szeretett volna velük beszélni, hogy tényleg jó. Tehát most, ez most komoly? Tehát Mózes valahogy így, te most ezt komolyan gondoljátok? Hát gyertek, beszéljük már meg. És akkor az Úr ellenlátszott, és akkor itt a folytatás, hogy ekkor hivatta Mózes, Dátánt és Abirámot. Eliá fiait. Nem azért, mert ő volt a főnök. Csak látta, hogy baj van. És vele van bajuk. Ha velem van bajotok, gyertek, beszéljük meg. Mert nekem nincs bajom veletek. Tehát én szívesen beszélek veletek, mert nem vagyok megterhelve a ti életetekkel kapcsolatosan. Gyertek, üljünk le. És akkor Eliá fiai, de azok ezt mondták neki, nem megyünk. Nem elég, hogy elhoztál bennünket a tejjel és mézzel folyó földről, hogy megölj bennünket a pusztában, hanem még zsarnokoskodni is akarsz rajtunk. Na, ezt add össze. Tehát mindenért, ami az életünkben rossz, te vagy a hibás. Nem te, Isten a hibás. Mert végül is itt erről van szó. Minden, amiért rossz az életemben, Isten a hibás. Ezért nem mentek Mózeshez. Éppen nem tejjel mézzel folyó földre hoztál bennünket, és nem adtál nekünk mezőt, és nem sem szőlős keltett meg, mit tudom, micsodát. És akkor azt mondja, ki akarod szúrni ennek az embereknek a szemét? Ugye nyilván nem arról volt szó, hogy arra vádolták Mózes, hogy ki fogja szúrni fizikailag a szemét, mint ez lett van a sport Mózesnél, ha valaki hozzám, hogy kiszúrta a szemét. Nem, hogy azt mondja, azt mondják Mózesnek ezzel, hogy Mózes, mit tudsz te mondani nekünk? Ne kábíts bennünket! Azt gondolod, hogy mi nem látjuk jól a valós helyzetet? Úgy gondolod, tudsz nekünk bármilyet mondani? Amint jobban látjuk az életet meg a helyzetünket? Be akarsz csapni bennünket? Nem megyünk. Már eddig is becsaptál. És azért mondom a kulcsége verset, mert végül is Mózes mondja nekik, hogy az Úr ellen zugolódtok. Nem Áronnal van bajotok, meg nyilván velem, hanem Istennel van bajotok. Veszélyes úton jártok, ember, vigyázz! Ne menj tovább, bemegy a pofozógépbe. Jobbról, balról, alulról, felülről, előről, hátulról, aztán azt sem tudod, hogy hol jársz. Az ördög nagyon rossz laptartó. Ne menj oda-vissza. Össze-vissza fog verni. És te még nem tudod, milyen az, hogy nehéz. Vagy már elfelejtetted. Teljes amnézia. Hát nézzük a történetet. Hát még nem régen jöttek ki abból a helyzetből, hogy megölték a gyerekeiket. Súlyos robotmunkával gyötörték őket, nehezítették a munkát, hogy össze kell szedni még a tallóról is, ugye a vályogtéglához a száraz füvet, sóhajtoztak, kiáltoztak, jajgattak az Istenhez, hogy mentse meg őket. Isten mondta Mózesnek, hogy Mózes, figyelj csak, gyere velem, kiszabadítjuk ezt a népet, kiszabadítom, te meg jössz velem. És így szabadította ki Isten őket a rabszolgasorsból. És most visszamenőleg ez a rabszolgasors nekik, az ígéret földje, a szabadság vidéke, ahol azt csináltunk, amit akartunk. Az volt az igazán jó hely. Értitek a Péter levelét, hogy hirdessétek annak tetteit, aki a sötétségben, hogy csodálatos világosságára hívott ki titeket. Ugyanez a probléma. Elfelejtették. Totális amnézia. Nem tudják, hogy miből és mitől mentette meg őket az Isten. És mivel ezt nem tudják, a jelen helyzetüket ennek a hamis megértésnek a fényében értelmezik. Nyilván félre. Így feledkezhet meg az új szövetség hívő ember is arról, hogyan és miből mentette ki az Úr a bűn és a sátán hatalma alól. Ebben az állapotban pedig elkezdik elönteni a tisztátalan vágyak a lelkét, melyek déli bábként lebegnek szem előtt, és vonzák vissza a pusztulás sivár, kietlen sivatagába. Ezt fel kell olvassam ezt. Ha idejében fel nem ocsudik az ördög csapdájából, akkor visszatérve a romlott életéhez, a bűn rothadt gyümölcsébe való első harapás élvezeteit követve, a rothadás íze és bűze tölti majd be száját és szívét. Majd a rémületes kiábrándulás és üresség következik, amit aztán újabb bűnök habzsalásával próbál kompenzálni. Sajnos láttam ilyen életeket, akik ráugrottak a déli bábra a sivatagba, hogy na, ott az oázis. Az az igazi, vissza! Vissza a bűnbe! Miért is nem mentek be az ígéret földjére? Miért nem adott nekik Isten szőlőket, földeket? Hát, el kell olvasni a 4 Mózes 13-14-et. Egyébként javaslom nektek ez a 12. résztől a 18. rész végéig egy kurzus tartani, olvassátok végig, szerintem tanúságos lesz. Hát azért nem mentek be, mert 12 kémet küldött az Isten be az ígéret földjére, és 10 kém vélhetően ezeknek a vezetőknek aztán a támogatása mellett, akik most zugolódnak Mózes meg Áron ellen, azt mondta, hogy nem jó ez a, jó ez a föld, csak bennünket ott elpusztítanak. Isten rá akar szenni bennünket, olyan helyre akar vinni bennünket, ahol meg fogunk halni. És két fő, a Káleb és Józsué, a kémek közül kettő, meg nyilván Mózes és Áron azt mondta nekik, hogy ne vétkezzetek, ne beszéltek ilyeneket, hallgassatok el, ne csináljátok. De ezek nem hallgattak rá, elkezdtek lázadozni a két kém, Mózes és Áron, de leginkább Isten ellen. Miért nem mentek be az ígéret földjére? Mert engedetlenek és hitetlenek voltak. Istennek! A saját bűneik miatt vannak abban az állapotban, amiben vannak, és most Istent meg Mózest okolják. Gyakori forgatókönyv, nem? Igaz? Gyakori forgatókönyv az életben. Kapcsolódik ez egy igevers a Példabeszédek könyvéből, ugye nincs új alap alatt. Példabeszédek könyvében ezt olvassuk. Az embert a saját bolondsága vezeti félre. Mégis az Úr ellen zúgolódik a szíve. Ugye a bolondság ostobaságot is jelent, butaságot is jelent, értelmetlen dolgot is jelent, ostoba, esztelen dolgot vagy döntést, értelmetlen döntést. Értelmetlen gondolkodásmód és ebből fakadó döntéseket jelent az ostobaság, vagy bolondság. És a másik szó nagyon érdekes, a zúgolódás, hogy Isten ellen hogyan is vannak. Dühösek, bosszúsak, haragosak, szomorúak, rosszkerűek, komorak. Nagyon érdekes lenne, és inkább érdemes lenne, hogyha harag van a szívedben, ha keserűség van a szívedben, szomorúság van a szívedben, ez a lelki állapotod, akkor jól lenne megvizsgálni, hogy miért és kire. Hogy kire haragszol. Kivel van bajod, és miért? Ez a lelki állapot nyilvánvalóan nem a Szentlélektől való újjászületés békessége. Emlékszem, valakivel beszélgettem, aki megtapasztalta az újjászületést. Azt mondta, hogy jártam én gyülekezetbe. Volt kapcsolatom így hívőkkel. Azt mondja, amikor találkoztam az Úrral, és a Szentlélek által újjászülettem, olyan békesség töltötte be a szívemet, és mondtam neki, figyelj, ez a normális. Neked most ez különleges. De a hívő embernek ez egy ajándéka Istentől. Hogy békesség van a szellemében, nyugalom van a szellemében. Nem harag, nem komorság, nem keserűség. Igaz? És ez az állapot állandó, mindaddig, amíg nem vétkezünk. A bűn az, amely felbolygatja az ember lelkében ezt a békességet. Semmi más. Oda senki és semmi be nem törhet. Ezt az ajtót maga a názáreti Jézus Krisztus véli. És reménység szerint még erről tudok prédikálni majd. Egy másik történet kapcsán, hogy micsoda védelem, micsoda isteni erő az, ha valaki Krisztusban van. Szóval azt nem is tudom, szerintem föl se bírjuk fogni. Tehát egyszerűen nem bírjuk befogni, hogy ez mit jelent. Gondolkodtam. Megkérdezhetnéd tőlem, pásztor, csak nem rólam beszélsz. Hát erre azt tudnám válaszolni, hogy ezt nem az én tisztem eldönteni. Hogy rólad beszélek-e, hanem a tiéd. Másik gondolatom az ezzel kapcsolatban, hogy én nem vagyok Jézus Krisztus. Akitől valami hasonlót kérdeztek tanítványai az utolsó vacsorán. Amikor ezt mondta, evés közben így szólt Jézus. Bizony mondom néktek, hogy közületek egy el fog árulni engem. Erre elszomorodtak, és egyenként kérdezni kezdték Jézust. Talán csak nem én vagyok az Uram. És Jézus pedig azt mondja, aki velem együtt mátja kezét a tálba, az árul el engem. Tehát én nem tudom, de Jézus tudja. Ezt a kérdést nem a pásztornak kell föltenni, aki prédikál, hanem Jézusnak. Uram, talán csak nem én vagyok az. Ezt az üzenetet nekem mondod? Róla van szó. De nagyon tanúságos a történet folytatása ennek az igének a fényében is. János 13.27, az előző pedig a Máté 26.21.23 volt. Tehát János 13.27. És akkor a falat után bement a sátán Júdás belement a sátán Júdásba. Jézus pedig így szólt hozzá, amit tenni szándékozol, tedd meg hamar. Isten vezetése volt Júdás életén. Figyeljetek, én már hallottam ilyet sátánistáktól, hogy Júdás végül is a legjobbat tette, amit tehetett. Ő az Isten akaratát hajtotta végre. És ha tényleg ezt az ige verset olvasod, azt mondta neki Jézus, amit tenni akarsz, tedd meg hamar. Te szólt hozzá az Úr, és ő azt cselekedte, amit mondott. Nem? Isten vezetése volt az életemen, Uram. Hát te vezettél abba, amit csináltam. De mennyire mások ezek a szavak, mint amikor Isten vezet bennünket az ő akaratában. Ezt szeretném megmutatni nektek. Isten egyik idő szolgájával beszélgettem nemrég, és szóba került egy testvér. És mondtam, ismerem azt a testvért. És mondom, komoly hívő ember. Én rám nézett az ember, már több kenyeret evett meg, mint én. Azt mondja nekem, honnan tudod? Mondom, mit? Hát, hogy komoly hívő ember. Engem annyira zavarba hozott ez a kérdés, annyira meglepett ez a kérdés, hogy lehet ilyet visszakérdezni. Hát mondom, érzem a szellememben idétlen válasz. Akkor hirtelen zavaromban ezt válaszoltam. Azt mondja, tudod, az ember szelleme gyakran félreérti Istent. Az ember szelleme gyakran mást mond, mint a Szent Szellem. Ezért én azt mondom neked, hogy az az Úré, aki Jézus Krisztus követi, és gyümölcs termő életet él. Én ezt nevezem hívő embernek. Teljesen lesokkolt engem. Milyen igaza van? És elgondolkodott ez a beszélgetés engem, hogy tényleg milyen igaz, hogy az ember szelleme néha bezavar, és néha üzen valamit, amit azonosítunk Istennel. És becsapjuk saját magunkat. Mert annyira vágyunk valamire, annyira szeretnénk hallani valamit Istentől, hogy azt mondja, amit hallani akarunk, hogy végül azt mondja nekünk, hogy tedd meg, amit akarsz. És azt hiszük, Isten vezetett bennünket. Pedig nem Isten vezetett bennünket, csak annyira akartunk valamit, és annyiszor ostromoltuk Isten, hogy ezt mondja meg, hogy jó legyen, és ezt akarom csinálni, hogy azt mondta Isten nekünk, jó, oké, rendben, ezt akarod csinálni. Én nem tudom neked megtiltani. Csak azt mondjuk, Isten vezetett bennünket. Mint Júdást. De igaz, mennyire más, amikor azt mondom, Uram, legyen meg a te akaratod. Én most ezt nagyon akarom, de elengedem. És nem kell. Sőt, kész vagyok meggyűlölni, meg utálni a saját vágyaimat, ha ez nekem romlásomra lesz. És nem válik dicsőségedre. Nem? És én azt látom, hogy Isten az én életemben, ezekben az elengedett állapotokban tudott szólni. És többször átéltem azt, hogy először Isten azt mondta, hogy nem tudok hozzászólni, mert valamit nem engedtél el. És megkérdezte, ha szólnék hozzád, kész lennél megtenni? Csak ez a kérdés föltette Istennek, azt mondtam, nem. Ha őszintén, most ezt a kérdésén válaszolt neked Istenem, akkor azt mondom, hogy nem vagyok kész. Akkor miért kérdezel? Akkor miért mondjam meg neked, ha nem csinálnád meg úgyse? Rendben van, Uram, akkor változtassunk. Akkor másképp kell imádkozzak. Szabadíts meg engem attól, ami akadályoz engem abban. És most már látom, ez a három dolog akadályoz engem abban, hogy én neked igen mondjak, ha te szólsz ebben az ügyben. És akkor másképp imádkozok. Szabadíts meg. Nemrég beszéltem valakivel, sok emberre beszélgetek, és sokat lehet tanulni tőlük. De tudod, volt egy dolog az életemben, imádkoztam, és egyszer csak eltűnt belőlem. Nem tudom, hogy hogy. Egyszer csak azt vettem észre, hogy már nincs bennem. És én is átéltem ilyet, hogy voltak bennem görcsök és küzdelmek, és úgy őszintén ebben a párbeszédben Istennel megbeszéltem. És volt egy nap, amikor egy-másfél hónap után csak arra ébredtem, hogy nincs már bennem az. Fölszabadult a szívem. Isten cselekedett. Isten megszabadított. Isten valamit tett a szívemben, az életemben. De tudtam, hogy addig, amíg ez nem történik meg a bensőmben, hiába megyek Istenhez, nem tud hozzám szólni. Megmutatta. Jeremiás 17.9.10-ben azt mondja az írás, családabb a szív mindennél. Javíthatatlan. Ki tudná kiismerni? Én az Úr vagyok a szívek vizsgálója, a lelkek megítélője. Mindenkivel úgy bánok. Ez nagyon kemény. Mindenkivel úgy bánok, ahogy élete és tetteinek gyümölcse szerint megérdemli. Ez nagyon komoly kijelentés. Tehát nagyon sok esetben az ember jelenlegi helyzete, élethelyzete, az abból fakad, ahogy gondolkodott, és ahogy állt Istenhez, és amilyen döntéseket meghozott, néha Isten akaratát kierőszakolva, és az ellen. Tudtad azt, hogy lehet Isten akaratát kierőszakolni? Isten válaszát, bocsánat. Isten válaszát kierőszakolni? Lehet. Lehet. Azt mondja, hogy oké, ha tenni akarod, tedd meg. Még kérdezel engem? Júdás szívét átjárta a haszonlesés, a pénz, ez járta a szellemét, a szívét, ez befolyásolt a gondolkodásmódját, és egyre inkább elhatalmasodott rajta. 3 év alatt egészen birtokba vette a lelkét, szellemét, és elkezdett uralkodni rajta. És ezeket a vágyakat a sátán felhasználta, és felerősítette benne. Tehát a sátán nem tud felerősíteni benned, amit nem fogad meg. A sátán azokat tudja felhasználni az életünkben, amik bennünk megfogannak. És ráharapunk a kísértésben. És elkezdjük dédelgetni őket. Egy régi történet, amit evangelizáción többször én hallottam, és azóta sokszor mondtam, 2 gyerekről szól. Talált egy kisrókát az egyik. Berakta egy kis ketrecbe. A másik nagyon szerette volna ezt a kisrókát. Beosont a kamarába, a külső... hogy is hívják? Színbe. És ez nem a színház, ez a másik szín. És kilopta ezt a kis rókát, de hallotta, hogy közelednek a színhez. Fogta a rókát, berakta a gelebébe. És megfogta. És kérdezte, gondolta a kisfiú, a másik, kérdezte, hogy te, hol a róka? Én nem tudom. Tehát nincs itt a róka, te meg itt vagy. Nem, te nyitottad ki a ketrecet? Én nem tudom. Közben a róka, ugye halálfélelemben elkezdte marni, kaparni a melkasát. Átrágta a bordáit, és elharapta a szívét. Átütött a vér az ingén, összesett holtan. Hát ugye ez nem megtörtént eset, ez egy tanmese. Ilyen a bűn. Amikor az ember befogadja a bűnt, és elkezdi rágni az életét, majd elharapja a szívét. Így történt Júdással is. Szomorú, de szembesülnünk kell ezzel, és neked is szembesülnöd kell vele, hogy a bűneset óta az ember javít hatatlanul mást okol a saját hibáiból bekövetkezett rossz dolgokért. Tudtad ezt? Ez tartozik a romlott természetedhez, meg az enyémhez is. Azonnal az asszonyt okolja a férfi az asszony a nőt okolja, együtt meg a gyereket okolják, a gyerek a szülőt okolja, azért vagyok ilyen, mert apám, meg anyám, és sok mindenki. Isten oda megy, ezek az első emberpár, az mi újság van? Mit kerestek itt? Mit bujkáltok? Azt mondja az asszony, mondja a férfi, hát az asszony, akit te adtál mellém, na amiatt csináltam én rosszat. Az asszony szeret rá. Kedves férfi testvérem, ma már van feleséged. Sose legyél olyan bolond, hogy az asszony miatt teszel olyan dolgot, ami Istennek nem akarata. Inkább imádkozz érte, hogy megszabaduljon és megtérjen. Még ha sokat is kell. De fordítva se, egy asszony se engedje, hogy bármire rávegye a férje, ami nem Isten szellemétől való. Mi van akkor, egyik nem akar járni gyülekezetbe? Mert akargatni valója van. Ott marad vele az asszony is? Hogy azt mondja, kicsim, én szeretlek téged, de az Urat jobban. És imádkozom érted, hogy te is el tudj jönni a gyülekezetbe, és ott leszek. Én megyek, mert nekem szent az Úr napja. Mert Isten szent, akit én tisztelek. És nem teszem közönségessé. Nem filmet nézünk vasárnap, nem bohóckodunk vasárnap, nem kirándulunk vasárnap, nem világiakkal töltjük az időt, hanem Isten népe között van a helyünk. Mert szent az Isten, akit mi szolgálunk. És mi tiszteljük és szeretjük őt. Ámen. Érzitek, hogy mennyire fontos, hogy ismerjük az Istent. Kicsit szélesebb perspektívából, mint ahogy néha gondolkodunk őróla. A szülők rossz döntése miatt látjuk, több gyermek pusztul el. De ez így van ma is. A szülők rossz döntései miatt a gyerekek szenvednek. Ez a felolvasott ige szakaszban is így történt. Méghozzá kétszeresen is szenvednek a gyerekek. Először szenvednek akkor, amikor a saját családukban élik át szüleik rossz döntéseik miatt az áldatlan állapotot, feszültséget, veszekedést, egymásra mutogató felelősségi elhárítást. Majd másodjára, amikor az általuk alapított saját családjukban a származási családból hozott mintákat kezdik követni, és kezdik ismételni apjuk vagy anyjuk buta, balga életét, megrontva saját életüket. És akkor itt van az, ha csak meg nem szabadítja őket az Úr. Ha csak fel nem ocsúdnak az örök csapdájából. Ha csak nincs valaki, aki segítsen nekik, hogy megértsék, hogy figyelj, ez nem jó gondolkodás. Ez egy átok rajtad, generációs átok az életedben. Ebből az Úr meg akar szabadítani. Azért beleremegek, ha arra gondolok, hogy lehet, tehát közvetíthetek áldást a gyerekem életére, meg átkot is. Ez borzalmas, nem ebben belegondolni. Megint a Szent Isten, hogy milyen következmény van az életünknek, a gyerekeink életébe. Olyan módon égnek beléjük dolgok, az áldott dolgok, a jó minták, a jó példák, és az átkozott dolgok is, hogy elkísérik őket, és befolyásolni fogja az életüket. Azt mondja Isten igéje, hogy Mózes idejében figyelmeztette őket. Mózes nem akarta, hogy meghaljanak. Azt akarta, hogy megtérjenek. Hogy észhez térjenek. De ezek nem akartak. És ennek lett következménye, hogy a föld elevenen nyelte el őket, és elevenen szálltak le a pokolba, a holtak hazájába. Kár egyébként poklot fordít, de ugye ószövetségi iratról lévén szó, a sehol, a holtak hazája, ószövetségi eredeti görög héber nyelven a sehol szót használja. Ez egy kép erről. Majd azt is olvastuk, hogy akik idegen áldozatot mutattak be az Úr előtt, azok elevenen égtek meg, égtek szénné. Isten szín előtt. És erről a képről, mely picit a következő alkalommal fogok szólni, és nem pusztán arról, hogy ezek elpusztultak, hanem hogy hogyan mozgatja meg ez a szívünket. Hogy hogyan mozgathatja meg a szívünket. Visszatérve a példákra, hogy hozunk mintákat a származási családunkból, és adunk tovább mintákat, akiknek már vannak gyermekei, és ez meghatározza az életünket. Ehhez kapcsolódik egy utolsó gondolatsor, Salamon király példabeszédeiből, Isten igéjéből, tehát a példabeszédek könyve 24. fejezet 32-34-es versek. Amikor ezt láttam, elgondolkoztam. Elnéztem, és ezt az okulást szereztem. Még egy kis alvás, egy kis szunnyadás, összetett kézzel fekvés, így tör rád a szegénység, mint az utanálló, és a szűkölködés, mint egy fegyveres ember. Megkérdezed, pásztor, hogy jön ez ide? Hát úgy jön ide, hogy hiába várod a sürgalambot, ha felismersz valamit, hogy felismerünk valamit, hogy nem jó az életünkben, ha nem teszünk meg mindent azért, hogy megváltozzon. Ugye itt arról van szó pontosan, ha egyszerűen passzív vagy, és csak sodródsz az eseményekkel, fölismersz dolgokat, hogy nincs rendjén valami az életünkben, életemben. Valami nincs rendben, nem tudom mi az. De nincs rendben. Akkor megteszel-e mindent, hogy megtud mi az. Kérdezed-e az Urat? Keresel olyanokat, akik jobban ismernek téged, lelkileg érettebbek, beszélgetsz-e velük? Imádkoztok-e érte? Vagy elbújdosol? A leggorosabb dolog az ördög részéről az, amikor valaki bajban van, és szégyelni kezdi. És ahelyett, hogy élne a gyülekezetben adott erőforrásokkal, amit az Úr adott, elbújdosik. És elhiszi az ördögnek, hogy nem szereti senki. Ne sodródjunk tehát az eseményekkel, hanem Isten ereje által, odaszánt élettel, erőnket megfeszítve kell, buzgón imádkozva, Isten igéjével megtelve, változtassunk azon, amire az Úr felnyitotta a szemünket, amiről látjuk, hogy rossz gyümölcsöt terem az életünkben, a családunkban, és gyermekeink életében. Erre az aktív hozzáállásra hívlak titeket is, meg magamat is. Hogy amikor Isten szól, az nem azért szól, hogy beletaposson a földbe, hanem azért hív fel, hogy kelj fel, mint harcos. És ne sodródj az eseményekkel, hanem fogd meg a végét, és harcolj, ne add fel. És egyszer csak meglátogat Isten, és azt mondja, hogy imádkozol hozzám, kedvesem. Itt a probléma. És milyen nagyszerű volt az én életemben is, hogy nem mondott Isten semmi többet. Nem mondta, hogy lehetsz ilyen hívő? Hát te prédikálsz. Hát te akarsz gyülekezetet vezetni. Hát nem szégyelled magad. Semmilyet. Azt mondta, kérdezel engem, de kész vagy engedelmeskedni? Ha válaszolok. Nem. És semmi többet nem mondott Isten. De hadd mondjam, ez pont elég volt. Ahhoz is, hogy megszégyeljem magam, és a szívemben megtérésre szomorodjak. Tudjátok, kétféle szomorúság van. Egyik, amikor megbánhatatlan megtérésre szomorodik meg az ember, a másik meg, amikor ez a gyűlölet, ez a harag, ami pusztulása az ember életében. Itt ezt a másikat láttuk. Ezeknek az embereknek az életében. Nagyon jó látni Mózesnek a hozzáállását, hogy hogy próbálja végletekig menteni az életüket. Hogy mennyire látszik, hogy azt mondja Mózes, én nem vettem el tőlük semmit. Hát én nem tettem velük semmi rosszat. Hát nyilván, hogy nem velem van bajuk. Mózes így végig gondolta ezt, hogy csinált, én tettem valamit, ami miatt így viselkedik velem. És rájött, hogy semmit nem tettem. Akkor csak az Istennel van bajuk. Akkor meg, ha velük Istennel van bajuk, ott nagy bajban vannak. És amikor megjelenik, leszáll Isten szent jelenléte, azért ott szerintem egy picikét az erőviszonyok megváltoztak. Mózes egyből megy oda. Áronnal. Nekünk itt a helyünk, leborulnak az Úr elét. Szóval, Uram, mégiscsak a te néped. És hogy mennyire a kegyelem, a szeretet, lelkületet tölti be Mózesnek, meg Áronnak, és főleg Mózesnek, aki vezetője volt a népnek, a szívét, mondja Áronnak, te szaladj azonnal, mert kegyelmes az Isten. Vigyed az áldozatot neki. És tudom, olyan ismerem, ha megérzi az illatát, hogy van még tiszta szívű ember itt. Van még, aki szereti őt viszont szeretettel. Van még, aki tiszteli őt. És engedelmes szívvel érti, hogy az áldás van az ő oldalán. Akkor Isten megbánja. Még a halált gondolt is. Nem gondolt, hogy a te életedre nézve is így van, ha elrontottál dolgokat. És annak vannak rossz következményei. Hogy Isten nem lenne kész helyreállítani, megbocsátani, elhárítani a pusztulás sötét felhőit. De mondhatod, de igen. Igaz? De igen. Mert Isten ilyen. Csendesedjünk el. Imádkozzunk. Kis időt szeretnék hagyni, hogy magadban imádkozz. Aztán pedig szeretnék azokért imádkozni, akiket szólt a Szentlélek. Nem kérem majd, hogy állj föl, de azt kérem, hogy jelezd. És most nem úgy szeretnék imádkozni, hogy vele, hogy mondd utánam, hanem érted szeretnék imádkozni. De azt szeretném, ha lenne most idő arra, hogy kiki az Isten elé menjen a saját szívével, életével kapcsolatosan. Maradjunk így az Úr előtt, beunyott szemmel, és szeretném kérni, hogy aki szeretné kérni, imádkozzak érte, úgy érzi, hogy szüksége van rá, és ilyen szempontból van bizalma is irántam, akkor szívesen imádkoznék. Köszönöm szépen. Van még valaki, aki? Köszönöm. Nyugodtan leülhettek. A kezeket láttam, a kézfelemlést. Látom azt is. Van még valaki, akihez szólt az Úr? Köszönöm. Isten szava egyértelmű, tiszta, mint a hétszer tisztított ezüst vagy arany. Nincs benne semmi homályos, és az a jó, amikor az Úr szól személyesen, köszönöm, hozzánk a szívünk közé, és nem emberek szólnak, hanem Isten szólít meg. Ez a csoda. Van bárki még, aki kér, hogy imádkozzak érte, és szívében ez benne van. Mennyi atyám, köszönöm neked azokat a drága testvéreket, életeket, akik nem nekem, hanem neked jelezték, hogy hallottam, atyám, a te hangodat, hallottam a te szavadat idejében. Bocsáss meg a vétket, a bűnt, a hitszegést, a keserűséget, a zúgolódást a szívekben, akik így most jöttek eléd, és őszintén jöttek eléd. Lázadtak ellened, zúgolódtak sorsuk ellen embereket, de leginkább téged okoltak helyzetükért. Bocsáss ezt meg. Imádkozom, tisztíts meg a szíveket, életeket, övesz fel, mennyi erővel, töltsd be szent szelemeddel. Köszönöm neked a kijelentés szavát, amely erőt ad, amely jelzi, hogy halló távolságban vannak te hozzád, te nálad. Jézus Krisztus drága nevében imádkozom értük, áldást kérve az életükről, hogy elháruljon a csapás, az átok, a vétke következményei megálljanak, hogy jöjjön áldás az életükbe, szellemükbe, családjukba, legyen az élet és a jövő reményteljes, hogy megteljenek a te szellemeddel és a tőled nyert békességgel, elverítsd meg bennük a te szent igédet, árazd el őket szellemeddel és a kinyilatkoztatással, amely tőled jön, a mennyből jön, hogy tudják megkülönböztetni a szellemük szavát és a szent szellem és az ige hangját, a te hangodat, atyám. Köszönöm neked, hogy meghallgattál, megáldod, megőrzöd, megtartod, megtisztítod, megszenteled, helyükre állítod őket. A Jézus nevében, atyám. Amen. Amen. Köszönöm a figyelmes ige hallgatásatokat. Engem bátorít. Isten áldjon meg benneteket.